Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Olvasókörünknek a ma esti vendége Kálmán László, nyelvész.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Artemisia Gentileschi a Retorika allegóriája című festményét láttam egy kiállításon. A kép 1650 körül készült. Egy duskeblű hölgy az egekbe néz, és luttollattalt írásra készen a papír fölött. Igen. Kedves László, mi az a retorika?
Azt hiszem, hogy a duskebekhez semmi köze nincs, ez csak a díszítés kedvéért van, a dekoráció kedvéért. Mit olvasunk le erről a képről, hogy a hallgatók is talán ismerik, vagy utána néznek, elég híres képről van szó. Fölfele néz a hölgy, és a kezében tollat tart, de nem ír, hanem gondolkozik. Mit fejez ki ez a gesztus? Azt fejezi ki, hogy a retorika az nem egy spontán műfaj. Az nem úgy van, hogy az ember ihletet kap, és leül, és elkezdi írni a beszédét, vagy elkezdi kitalálni a beszédjének a felépítését, hanem hosszú-hosszú gondolkodás előzi meg, sok-sok gondolkodás igényel közben is, tehát egy, hogy úgy mondjam, kimódolt, előre megtervezett műfaj, az a fajta, amihez fantáziára, képzelőerőre van szükség. A fölfele nézés egyébként, azt tudjuk a lélektanból, hogy az a fantázia működésének egy nagyon gyakori velejárója, tehát amikor az ember megpróbál felidézni egy emléket, vagy megpróbál kiagyalni valami újdonságot, akkor nagyon gyakran, spontán módon fölfele néz.
Isteni ihlet?
Nem tudom, mi a fiziológia. Szerintem valami neurológiai alapja lehet. Ezt a szakértőtől kellene megkérdezni. Mások azt mondják, hogy ez főleg balra fölfele szokott különben lenni, ahogy azt hiszem a képen is van. A jobbra fölfele nézés a rossz nyelvek szerint az inkább annak a jele, hogy az ember éppen valótlanságot állít. De ez csak az egyik jele annak, hogy az ember hazudik, de most ezt hagyjuk. Szóval a lényeg az, hogy előre megtervezett beszédműről van szó, ami azért is nagyon érdekes, mert a nyelv használatakor, amikor beszélünk, akkor az egyik legmisztikusabb vonása ennek a tevékenységnek az, hogy nagyon vegyesen tartalmaz előre megtervezett dolgokat és spontán dolgokat. Tehát vannak olyan szabályok, amiket teljesen tudattalanul alkalmazunk, a nyelvtani szabályok, sok minden más. Ugyanakkor mindannyian, amikor beszélünk, valamennyire előre tervezünk. Én is nyilván most valamennyire előre tervezek. Nekem elég rossz ez a képességem, de van, aki egész hosszú szakaszokat előre meg tud tervezni. A mondataink felépítését már valószínűleg inkább tervezzük, de annak se vagyunk olyan nagyon a tudatában. Ha viszont egy egész beszédet kell elmondanunk, vagy egy több mondatos megnyilatkozást, akkor már nagyon valószínű, hogy belegondolunk abba valamilyen mértékben, hogy hogyan fogják egymást követni a gondolataink. A retorika az ennek a végletes esete, a szónoklat, mert ott általában az egész beszédet, legalábbis egy jó szónok, az egész beszédnek az ívét végig gondolja és megtervezi.
Le is írják előre ezeket a retorikai beszédeket?
Vagy? Változó, személyenként változó, és képességektől függ. Van olyan, aki teljesen fejben meg tudja tervezni és el tudja mondani. Van olyan, aki csak írásból tud, írásos leírás alapján tudja elmondani a beszédét. Aki szó szerint leírja a beszédét, az általában nem olyan nagyon jó szónok, és nem is szokott olyan nagy hatást tenni, ha valaki felolvas beszédet közben. Sokan használnak ilyen kis cetliket, kulcsszavakat írnak föl csak maguknak például. Szóval sokféle stratégia van, de akinek van hozzá képessége, az még azt is meg tudja csinálni, hogy fejben eltervezi és végigmondja.
A retorika akkor a politikusok és az ügyvédeknek a fő eszköze? Vagy a
hát hagyományosan, igen. Vannak rövidebb retorikai műfajok, amik csak néhány mondatosak, ilyen például a reklám, ugye ott nem hosszú beszédeket tartanak, de az is a retorikának egy fajtája, egy modernebb fajtája. természetesen a politikai beszéd az sok szempontból majdnem, hogy reklámnak tekinthető, hiszen ott valami portékát akar valaki
terméket
eladni.
Akarnak eladni.
Így van.
Igen.
Tehát ez a kettő nagyon közel érintkezik, de hagyományosan, hogyha az ókorig visszamegyünk, akkor igen, a két legfőbb alkalmazási területe az a politikai beszéd és a bíróság előtti védő, illetve vádbeszédek persze.
O tempora, o mores, Cicero ezzel kezdte első nagyhatású beszédét, o idők és o erkölcsök. Mi jellemezte a Cicero beszédeit, miért volt olyan nagy szónok, hogy a kivégzésekor elsőre a nyelvét vágták ki?
Igen, hát őneki fantasztikus képességei voltak. Nem tudom a részleteket, hogy mennyire írta el előre, de feltételezem, abból ítélve, hogy milyen fantasztikus beszédeket mondott, én azt gondolom, hogy ő felbe tudta tartani ezeket, és talán felből mondta.
Tehát utóbb írták le ezeket a beszédeket?
Ezeket utólag írták le, és feltételezem, hogy ő lehet, hogy még jegyzeteket se készített hozzá, hát egy hihetetlen jó képességű figura volt. Az O tempora, o mores különben több beszédében is felbukkan. Nem tudom, melyikre céloztál a legelső, talán a Verres elleni beszéde volt talán az első, amiben ezt használta, de aztán többször újra felhasználta. Ez a Verres, ez ugye egy ilyen Szicíliának valami kormányzója volt, és hát meglehetősen mafiózó módon kormányozta Szicíliát. Azt hiszem nem kell messzire menni ebbe az országba, és egy hasonló ilyen kis királyokat találjunk. A leghíresebb beszéde viszont, amiben ezt használta, szerintem a Katilina elleni beszéde az egyik, mert többször beszélt Katilina ellen. A Katilina az egy ilyen puccsista szenátor volt, akivel meg akarta ölni a konzulakat, és át akarta venni a hatalmat, és az egész demokráciát, hogy mondjam, megsemmisíteni. Talán abban van a leghíresebb. Na jó, szóval min alapul ez, és mitől ilyen hatásos? Ugye ez a felkiáltás, hogy micsoda idők, micsoda erkölcsök. Tulajdonképpen úgy is mondhatta volna, hogy miféle dolgok történnek ebben a világban, de úgy nem lett volna nagyon hatásos. Ugye? Tehát nagyon szép a megfogalmazása. Micsoda idők, micsoda erkölcsök.
Tehát egy felkiáltásra kell kezdeni.
Egy felkiáltásra kell kezdeni, de miért? Azért, mert a hallgatóságnak az érzelmeit, az érzelmi húrjait azonnal meg kell pengetni. Az az igazság, hogy ez egy óriási közhely tulajdonképpen, és szinte mindenki megéli ezt az élményt bizonyos életkor fölött, hogy hát nem, általában nem bevallottan, de ugye arról van szó, hogy már nem olyan fiatal, és ezért a régebbi idők, amikor még fiatalabb volt, azok sokkal szebbnek tűnnek. És azt érzi át minden korosodó ember, és ez elég hamar elkezdődik, nem kell nagyon öregnek lenni, hogy régebben minden jobban ment.
Hát fiatalabbak voltunk.
Így van, és más, és ebből úgy érzi, hogy más idők jártak, más, mindenki rendesebb volt az emberrel, mindenki jobban viselkedett, stb. Ez természetesen nem igaz, ez egy szubjektív érzés, de ezzel a felkiáltással Cicero azonnal maga mellé állítja a tömeget, hiszen a nagy része a tömegnek ugyanezt érzi, hogy úristen, mi történik itt körülöttünk. Hát ez ennek a felkiáltásnak a lényege, és a retorikának arra a nagyon fontos funkciójára mutat rá, hogy meg kell nyerni a közösségnek, a hallgatóságnak a jó indulatát. Rá kell hangolódni, vagy a közönséget rá kell hangolni a saját hangulatunkra, vagy a beszédünknek a hangulatára. Tehát a szónoklatnak ugye egyértelmű, hogy ez egyik fő sajátossága valamiféle közösség, azokkal, akikhez beszélünk. És az ilyen felkiáltások, azok nagyon jól megteremtik ezt a közös érzést. De nem csak ezért remek szónok Cicero, hogy ezeket az eszközöket jól használta, hanem még tovább mehetünk egyéb eszközökhöz is, amiket használt.
Hallgatóink már ismerik az olvasókörünknek azt a megoldását, hogy mindig az interjú alany kérhet zenét. Kedves László, milyen zenét hoztál nekünk, mit hallgassunk?
Én olyan zenét hoztam, nem a kedvenc zeném közül hoztam, hát ezt is nagyon szeretem, de nincsenek kifejezett kedvenceim, hanem olyan zenét hoztam, amit mostanában sokat hallgatok, az elmúlt hetekben vagy hónapban nagyon sokat hallgattam ezt a zenészt. De egyben azért is hoztam ezt a zenét, mert nagyon jól illusztrálja mindazt, amiről most beszélgetünk. Ez a zenész, akinek a zenéjéből hoztam, úgy hívják, hogy Bill Evans, egy zongorista volt, minden idők egyik legnagyobb zongoristája, nyugodtan emlegethetjük Sziatoszlav Richterrel, vagy Glenn Gould-dal egy vonalban, körülbelül ilyen színvonalú zenész, de ő jazz zongorista volt, és az a legfőbb nevezetessége, azon kívül, hogy csodálatosan zongorázik, az a legfőbb nevezetessége, hogy talán ő a legalábbis a jazzben, de talán az egész zeneirodalomban, de hát itt a jazz a lényeg, az, aki a leghosszabb dallamíveket jól hallhatóan, de a szakértők ezt még jobban tudják, én nem vagyok szakértő, nagyon-nagyon előre megtervezi. Tehát amikor elkezdődik egy dallamív, és hogyha bejátszunk zenét, majd a hallgatók is megfigyelhetik ezt, akkor az első hangtól kezdve lehet érezni, hogy ő már tervezi azt, hogy hova fog kiukadni, és egy nagyon-nagyon hosszú, akár egyperces, kétperces ívben eljut valahová, ahol nagyon logikusan és szépen követik egymást, szépen föl van építve a dallamív, miközben, mivel ez jazz, azért improvizációról van szó. Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor beszédet mondunk, vagy beszélünk. Sok szempontból improvizálunk, sok szempontból spontán mondunk dolgokat, nem találunk ki minden szót, de ha jó beszédet mondunk, akkor az egésznek az ívét azt bizony előre megtervezzük. Valamilyen értelemben nagyon rejtélyes, hogy pontosan mik azok a mozzanatok, amiket megtervezünk. Hát egy zenésznél hasonló dolgokról van szó, különösen ha jazzzenész, és nem egy előre leírt kottát játszik le, nem egy előre megírt dallamot játszik le. Úgyhogy Bill Evans ennek volt a legnagyobb mestere, ezeknek a nagyon gondosan felépített, előre ki megfontolt, de lépésekben fölépülő nagyon hosszú dallamíveknek.
Hallgassuk meg együtt! Thank you. kedves hallgatóim! Olvasó körünknek Kálmán László nyelvész a mai vendége, és Cicerónról beszélgettünk, a retorikáról, hogy miért fontos a politikusok és az ügyvédek, továbbá a hallgatóságok számára a retorikus beszéd.
Igen, és a Cicero miben volt nagyon kitűnő, én egyébként nem akarok senkit se személyesen bírálni, inkább úgy általánosságban mondom, hogy a magyar politikusoknak több Cicerót kellene olvasniuk, és általában többet kellene tanulniuk a retorikáról és a szónoklattanról, mert a legalapvetőbb eszközeit sem alkalmazzák ennek a művészetnek. Meg kell mondanom, hogy ez, amit most mi említettünk, a felkiáltások használata arra, abból a célból, hogy a hallgatóságot a mi hangulatunkhoz idomítsuk, hogy ráhangoljuk a témára, ez is egy olyan eszköz, amit nagyon ritkán alkalmaznak, vagy nagyon ügyetlenül alkalmaznak. De mondom, nem az a célunk most, hogy bíráljuk őket, inkább mondom tovább, hogy miben volt még Cicero óriási. Hát felismerte, vagy hát ezt az iskolában is tanították akkoriban még, hogy a retorikának egy nagyon sajátos műfaj a retorika, a szónoklat, mert tulajdonképpen egy vitát szimulál. Tehát igaz, hogy egy szóló műfaj, amit az ember egyedül ad elő, de olyan, mintha egy hallgató jelenlevő, de meg nem szólaló emberrel vitatkozna. Ez a szónoklatnak az alapvető tulajdonsága. Egyrészt a szónok az viszonyban van a hallgatóságával is, és őket is megszólítja, de általában egy tétellel, egy kimondott vagy ki nem mondott állítással vagy nézettel vitatkozik, és azzal állítja szembe a sajátját. Ha ezt nem tesszük meg a szónoklatunkban, akkor érdektelen beszédmondássá fajul a dolog, amit nagyon sokszor látunk, nem csak a parlamentben, hanem tüntetéseken is, és így tovább. Olyan, mintha valami értekezést olvasna föl valaki a lehető legunalmasabb módon. Tehát a retorikának a legalapvetőbb szabálya, amit a legtöbb szónokunk megsért a közbeszédben, az az, hogy oda kell képzelni egy vitapartnert, aki valamit képvisel, és vele szemben kell kifejtenünk a mi álláspontunkat. És ez a furcsa szituáció, hogy tulajdonképpen vitatkozunk, de nincs jelen a vitapartosságot a szónoklatoknak, ami sajátosságot a szónoklatoknak, ami azonnal felismerhetővé teszi. Tehát ha beleolvasunk egy Cicero szövegbe, akkor rögtön látni fogjuk, hogy a szónoklat ebből a furcsa sajátosságából, hogy olyan, mintha a szónok valakivel beszélgetne, de nincs, nem kapja meg a válaszokat. Ugye innen ered az is, hogy szónoki kérdésnek nevezzük azt a kérdést, amire nem várunk választ. Persze, mert a műfajnak ez a lényege, hogyha kérdést teszünk fel, arra se fog választ érkezni, hiszen mi beszélünk, nincs beszélgetőtárs. De a szónoklat felépítésének is ez kell, hogy legyen a kulcsa, hogy én egy képzelt állásponttal szemben kifejtem méghozzá sokféle módon, logikai érvekkel, ugye ez is szükséges kelléke a dolgoknak, érveket mondok a saját álláspontom mellett, hangulati elemekkel, tehát érzelmileg hatok a vitapartneremre és a hallgatóságra egyszerre, mert ugye ráadásul olyan vitáról van szó, amit nem kettesben folytatok a képzeletbeli partneremmel, hanem egy hallgatóság jelenlétében. Tehát ezért mondom azt, hogy velük is kapcsolatot kell tartanom. És az érzelmi hatás az néha a képzelt vitapartnerre irányul, néha meg a hallgatóságra irányul, mint ez a felkiáltású jó tempora humor rész, ez a hallgatóságnak szól. De például a másik nagyon híres Cicero beszédben, amit szintén Katilinával szemben mondott, ugye onnan származik az a híres szállóige, hogy quousque tandem, ugye? Quousque tandem Katilina utere paciencia nostra, hogyha jól idézem. Meddig fogsz még Katalina visszaélni a türelmünkkel? Ez az ellenfélhez intézett szónoki kérdés. Nyilván nem válaszol. Ez egy ugye perben hangzik el, tehát ez egy ügyvédi, vagy egy vádbeszéd inkább. Tehát a megszólításoknak a sokasága, a kérdéseknek a sokasága, amiket ugye híres szónoki kérdésnek nevezünk, teszi sajátossá a szónoki stílust, megint emlékeztettem a hallgatóimat, gondoljanak bele, hogy a legutóbbi tüntetésen, amin részt vettek, bármelyik szónok használta ezeket az eszközöket, mert nagyon ritkán használják. Tehát megszólítani az ellenfelet, az talán néha csinálják egyébként. Megszólítani a hallgatóságot, kérdezni, olyan kérdéseket föltenni, amire nem várunk választ. Miért nem várunk választ? Mert abból, amit elmondtunk, az egész fellépésünkből, abból, amit ott képviselünk, abból világosnak kell lenni, hogy mi a válasz. Nem is, azért nem vár választ a szónok a kérdésére, mert hiszen ugye milyen egyértelmű, hogy mi a válasz?
Mert ő maga megválaszolja.
Vagy meg is válaszolja, vagy csak egyszerűen egyértelművé tehát ezt a kérdést például, hogy meddig fogsz még Katilina visszajönni a türelmünkkel, ezt nem válaszolja meg ő maga, de nyilvánvalóan azt sugallja, hogy hát ez tűrhetetlen, ez nem mehet így tovább, nem élhetsz tovább vissza a türelmünkkel. Tehát sokszor nem megválaszolja, hanem olyan egyértelmű a válasz, hogy nem is kell megválaszolni. További fontos olvasmány, ugye a Julius Caesarból Antonius gyászbeszéde, ugyanezeket az eszközöket végig meg lehet figyelni. Ott még az is nagyon érdekes különben az Antonius gyászbeszédben, hogy a visszatérő elemek használata, az ismétlésnek a használata. Most megint fölhívom a figyelmet arra, hogy a mai politikai közbeszédben az ismétlés az legfőjebb, mint az unásig ismételt frázisoknak egymás után
súlykolása,
így van. Ezzel szemben, ha megnézzünk egy igazi, jól felépített szónoklatot, akkor azt látjuk, hogy az ismétlés annak az eszköze, hogy időnként, szinte mint a zenében a rondónál, időnként visszatérünk a fő motívumra, és azt ismételjük meg, mint egy bemutatva, hogy ugye, amit elmondtam, na az is ugye ezt igazolja. És akkor megint tartok egy kis, megint megy tovább a szónoklat, és utána visszatérek megint ugyanarra a pontra, hogy na ugye, hogy igazam van ebben, stb. Tehát az ismétlésnek nem a súlykolás a funkciója, hanem az, hogy egy struktúrát ad a beszédemnek egyrészt, egy szép szerkezeti felépítést, másrészt pedig újra és újra emlékezteti a hallgatóságot, hogy mire is megy ki itt a játék, mi is az, amit én bele akarok verni a fejekbe. Szóval a szónoklat az egy nagyon sajátos műfaj, furcsa, mert egy magánszám, ami ugyanakkor vita, egy hallgatóság előtt zajló vita, emiatt furcsa a felépítése, és az ehhez tartozó eszközöket, ha jól használja fel az ember, akkor egy nagyon élvezetes műfaj egyébként. Cicero szövegei szerintem nagyon viccesek és nagyon élvezetesek ezek a beszédek, és sokszor persze átlátszó eszközöket is használ, de természetesen ez a politikában is, meg a reklámban is így van persze, de természetesen ez azért van, mert a hallgatóság nagyon vegyes, nem csak nagyon okos emberek ülnek a hallgatóságban, nem biztos, hogy mindent átlátnak, valóban egy kicsit túl kell magyarázni a dolgot, ez is hozzátartozik a szónoklat műfajához. Furcsán is kell előadni, lassabban kell beszélni, stb. Ezek a járulékos tulajdonságai, de az alapvető fő tulajdonsága ez a tervezettség és ez a vita szimulálás, tehát hogy úgy csinálok, mint a vitatkoznék és meggyőznék.
Egy újabb zenei állomás. Thank you.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Kálmán László nyelvész a mai vendégünk, és az előző részben a retorikáról, részben a politikai beszédről beszélgettünk, illetőleg hallgattuk meg közösen Kálmán László okfejtéseit. Miért meggyőzőbb, miért érdekesebb egy színész előadásában egy vers, mintha a szerző olvassa fel? Zárójelben hozzáteszem, hogy a költők imádják saját verseiket felolvasni. Mit tud a színész a beszédjével többet, mint amit maga a szerző, ahogy interpretálja saját versét?
Nem tudom, hogy ezt ennyire általánosságban lehet-e mondani. Szerintem vannak azért szerzők, akik jól tudják felolvasni a verseiket. Tehát
az
nekem
olvasókörből vannak tapasztalatok.
A fülemben cseng az, ahogy Pilinszky a saját verseit felolvasta, ugye van egy csomó felvétel erről, és ő jól csinálta.
Igen.
És nem minden szerző képes erre természetesen, és hát, hogy miért nem látják ezt be, az arról nekem fogalmam sincs. Nyilván ők úgy gondolják, hogy ők a leghitelesebbek, ők tudják a leginkább, hogy mi van a szöveg mögött, milyen gondolatok voltak mögötte, de sokszor nem ismerik fel, hogy azt kifejezni az egy más dolog, mint fejben elgondolni. Ugye a vers az egy nagyon sajátos műfaj, hát mostanáig a szónoklatról beszéltünk, ami egy nagyon gondosan felépített tervezett és nagyon tudatos, sokszor nagyon racionális szöveg, sokszor logikai érveket is tartalmaz. Hát ha lehet, akkor a vers az ennek a szinte az ellenkező, hát nem mondhatjuk az ellenkező, de nagyon-nagyon másmilyen. Mert jó, igaz, hogy József Attila azt írta, hogy a líra logika, de nem tudomány, de ő nagyon sajátos értelemben mondta itt szerintem azt, hogy logika. Egyébként ez egy érdekes idézet azért is, mert most az idézettel is illusztráltam azt, amit egyébként mondani szeretnék. Tehát nagyon sajátos értelemben használja a szót. Mi jut eszünk be arról, hogy a líra logika, nem az jut eszünk be, hogy a lírában logikus érvek sorakoznak egymás mellett, nem is erre gondolt a költő, bár tudom, hogy ilyet kérdést nem szoktunk föltenni, hogy mire gondolt a költő, de nyilvánvalóan nem ezt akarta kifejezni, hiszen azért is mondja, hogy de nem tudomány, mert hogy szó sincs arról, hogy tudományos jellegű szöveg lenne. Na, nagyon jellemző ez a versor, pont azért, mert a maga megdöbbentő voltával, vagy csodálatot keltő módjával ébreszt föl bennünk olyan gondolatokat, amelyekre a magunktól a költő nélkül nem jutottunk volna. Tehát elolvasunk egy ilyen kifejezést, egy ilyen mondattöredéket, hogy a líra logika, és egy furcsa érzést kelt bennünk, egyfajta ellentmondás van benne, és a költőnek pontosan az a célja, hogy ez a furcsa érzés létrejöjjön bennünk. A retorikával szemben itt kifejezetten az a cél, hogy olyan dolgokat érezzünk, amiket még nem. A retorika, ha úgy tetszik, a beidegződéseinkre alapoz, tulajdonképpen egy kicsit a butaságunkra is.
A zsigeri indulatokra.
Az indulatokra, így van. A költészet ezzel szemben a kreatív gondolatainkra arra alapoz, hogy képesek vagyunk olyan dolgokat is elképzelni, amiket eddig sosem. Ha egy vers olyan gondolatokat ébreszt, amiket már nagyon régről ismerünk, és azokat idézi csak fel, akkor rossz versnek érezzük. Sőt, szerintem főleg ez határozza meg, hogy egy vers jó-e vagy nem. Nem az, hogy mennyire tartja be a metrumot, vagy van-e egyáltalán metrum benne, van-e egyáltalán rím benne. Ezek mellékes dolgok tulajdonképpen. Az egésznek a ritmikussága, akár a gondolatoknak, akár a formának a ritmikussága, az egy segédeszköz tulajdonképpen. És akkor érezzük odaillőnek, és akkor szeretjük a ritmikusságát, hogyha olyan jellegű az egésznek a hangulata. Tehát például egy dal típusú vers, ami már úgy értem a dalt, hogy olyan, amit az ember magában dünnyöghetne, mert olyan hangulatot tükröz, mint amikor valaki magában dünnyög, ott teljesen indokolt, hogy metruma szabályos legyen, hogy legyenek ismétlődések, rímek benne, stb. Egy másféle típusú versnél ez nem elvárt. Tehát azt akarom mondani, hogy hogy a versnek az a lényege, hogy nagyon tömör formában megfogalmaz olyan gondolatokat, amik nem egyértelműek, és nem olyanok, amik már mindannyiunk fejében jártak így vagy úgy, hanem az eredetiségre helyezi a hangsúlyt, hogy olyan gondolatok ébredjenek bennünk, amelyek korábban nem ébredtek. Nagyon közeli rokon a zenének egyébként ebből a szempontból, mert a zene sem közvetlenül, ugye az világos, hogy nem érveket sorakoztat egymás után, nem ilyen értelemben közvetít gondolatokat, hogy elmesél nekem valamit, hanem fölkelt bennem olyan érzeteket, amelyek korábban magamtól, a zene nélkül, anélkül a zene nélkül nem keletkeztek volna bennem. Úgyhogy ez a költészetnek a lényege. És mit tud a színész ehhez hozzátenni, ha jó színész, akkor lehet, hogy a költő pontosan tudja, hogy ő milyen érzeteket akart fölkelteni, vagy ő benne milyen érzetek voltak akkor, amikor ezeket a szavakat egymás mellé rakta, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez hogyan megy át a hallgató, hogyan lehet ezt átadni a hallgatóságnak. A színész, amit jobban tud, szerintem egy jó színész, főleg akkor, hogyha jó versmondó az illető, akkor arra tud ráérezni, hogy a hallgatóság mikor érti meg a legjobban, mikor tudja a leginkább ugyanazokat a jellegű érzeteket átélni, mint amiket a vers sugároz.
Erre példaként esetleg említsük meg Galkó Balázst, akit hallgatóink pontosan már több ízbe hallhattak.
Igen, hát ha József Attila, akkor Galkó Balázs, és amit ő, én azt gondolom, hogy ő nem arról nevezetes, hogy József Attilát ő érti a legjobban, vagy ilyesmi, de lehet, hogy irodalomtörténészek vannak, akik jobban értik, hanem minket ért jobban. Azt érti jobban, hogy hogyan tudjuk a legjobban befogadni azokat a gondolatokat, amikor ott szó van. Én Adi esetében például Latinovicsot emelném ki, talán a legjobb Adi előadó ő volt, szerintem ugyanemiatt a képesség miatt. Nem azért, mert ő valami nagy Adi filológus lett volna, vagy nem tudok róla legalábbis, hogy olyan nagyon mélyen tanulmányozta, viszont minket, a befogadókat ismert valószínűleg nagyon jól, pontosan tudta, hogy mi hogyan fogjuk befogadni azt. A szerző nem biztos, hogy a közönségét ilyen jól ismeri.
Az elmúlt 100 évben óriásit változott a magyar nyelv. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy nem csak nagyot változott, hanem már tolmács kell a 100 évvel ezelőtti magyar nyelv megértése számára a mai fiataloknak. Mitől van ez?
Minden nyelv állandó változásban van, és nem tudom, hogy vannak-e olyan időszakok, amikor ez a változás gyorsabb, mint máskor. Nem tudok olyan tanulmányokról, amik megpróbálták volna ezt mérhetően kimutatni, de én azt hiszem, hogy talán van valamiféle gyorsulás a változásban, ahogy a technológiában és a kultúrában is. Ugye az utóbbi évszázadokban gyorsabban változnak a dolgok, mint a korábbi évszázadokban. Ez nyilván azzal függ össze, hogy több a kommunikációs csatorna. Egyszerűen több ember, több különböző emberrel érintkezik sűrűbben, és ez befolyásolja a szokásainkat, a nyelvhasználatunkat, a divat, az öltözködés, mindent. Tehát nyilván az emberek egymás közti kommunikációja az, ami az emberi viselkedést a legjobban befolyásolja. És ilyen értelemben lehet, hogy gyorsult az utóbbi néhány száz évben a nyelvnek a változása is, több kontaktus van, mint korábban, de ez nem csak a magyar nyelvre igaz, akkor ez valószínűleg minden nyelvre.
Még a shakespeare-i angolra is, amit már önálló tantárgyként tanítanak hát, Angliában.
Igen, és sajnos egy Shakespeare darabot élőben halva egy angol fiatal, az nagyon nagy bajban van. Nagyon sok mindent nem ért meg belőle. Nagyon sok poént nem ért meg belőle.
Magyarországnál maradva sokan Jókait újra akarják fordítani magyarra.
Én azt hiszem, talán meg is tették már némi részben. És igen, ez igaz egyébként Arany Jánosra is. Hát a Toldi, ami hatodikos anyag, ha jól emlékszem, hatodik általános iskolás anyag, az iskolás gyerekeknek óriási nehézséget jelent, és sokan javasolták már, hogy talán nem kéne az egész Toldit végigolvastatni velük, hanem szemelvényeket kéne, ahogy egyébként a német iskolákban teszik például Goethével. Már réges-régen úgy van a német iskolákban, hogy a Faustból csak szemelvényeket olvasnak az iskolában, mert nagyon nehéz a nyelve, nagyon nehezen érthető. Én értem, hogy aranyt pont azt teszi, többek között azt teszi csodálatossá, hogy a nyelve ilyen cizellált, hogy rengeteg népies kifejezést, meg régies kifejezést használ, de hát azért szembe kell nézni azzal, hogy a gyerekeket óriási feladat elé állítja. Szóval, hogy gyorsan változott-e, vagy nem, hát voltak időszakok, amikor még ennél is sokkal gyorsabban változott. Tehát a jól látható...
Jelvújítás kora Magyarországon?
Nem arra gondolok, nem. A jelvújítás az nem tudom, hogy mennyire volt... Hát, hogy mondjam, az a nyelvet olyan nagyon mélyen nem változtatta, szavakkal bővítette, új szavakkal, de egy nyelvész szempontjából az nem egy jelentős nyelvi változás, hogy új szavak jelennek meg. Jelentős nyelvi változások a rendszert magát érintik. Nem, arra gondolok, hogy például a fennmaradt kódexek, korábbi kódexek korszakában olyan mérhetetlen változatosság volt a kódexek nyelve között, hogy azt kell gondolnunk, hogy ott hatalmas változások elég gyorsan zajlottak le. Más nyelveknél is tudunk ilyen időszakot. Hát volt olyan időszak, amikor a francia nyelv egy évszázad alatt olyan mértékben megváltozott, hogy érthetetlennek voltak a korábbi szövegek. Nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi az oka. Amit az előbb említettem, a kontaktus, az valószínűleg egy nagyon fontos tényező. Tehát akkor szoktak valószínűleg nagyobb változások, vagy nagyobb ütemben történni változások, amikor a nyelv a kulturális körülmények miatt sokkal több szomszédos nyelvvel kerül kontaktusba, és másképpen beszélő emberekkel, vagy akár tájnyelveket beszélő emberekkel hirtelen kontaktusba kerül. Ilyen volt például a rendszerváltás után, amikor nagyon sokan jöttek át Erdélyből Magyarországra, akkor egy kicsit felgyorsult egyébként a magyar nyelvváltozással. Nyelvész szemmel ez érezhető volt, azért, mert nagyon sok a keleti nyelvállásnak az elemei elkezdtek bekerülni a köznyelvbe, attól, hogy sok keleti nyelvjárási beszélő közelebbről erdélyi vagy partszínű beszélő került Magyarországra, és ez befolyásolta a magyar nyelvet.
De ez az ellentmondás a nagyszülők és a unokák beszéde között egyértelműen érzékelhető. Nagyon sok nagyszülő mondja, hogy hát alig értem, hogy...
De én azt hiszem, ez minden időben így volt. Ez egy törvényszerű dolog. Amikor a nyelvész kontaktusról beszél, tehát arról, hogy ugye mindig minden nyelv többféle változatban él. Ha nem azért, mert tájszólásai vannak, bár azok is szoktak lenni egy nyelvnek, akkor legalább generáció különbözőképpen beszélnek, ez mindig így van. És ezekből a kontaktusokból, ezekből a kapcsolatokból bontakoznak aztán ki a nyelvi változások. Az a fő kiváltója a változásnak, hogy érintkeznek egymástól eltérő változatot beszélők, és aztán ezek a különböző változatok, ezek, hát vagy az van, hogy felülkerekedik az egyik forma a másikon, vagy valahogy összekeveredik a kettő, de ezek váltják ki a változásokat.
Politikai feldicsérés, vagy valóság, hogy a magyar nyelv a legszebb a világon?
Ez egyszerűen butaság. Tehát nem csak azért butaság, mert...
De tele van vele az internet, a Facebook, igen? Mindenütt, igen. Terjed ez a nézet, hogy a mi nyelvünk a legszebb.
Hát ugye egyrészt nem tudjuk miben mérni a szépséget, kinek mi tetszik jobban, ugye ez nagyon szubjektív. A szépség az egy kifejezetten szubjektív valami. Másrészt az, hogy a magyar nyelvnek bármi olyan sajátossága lenne, ami minden más nyelvtől megkülönböztetné, akár szépség, akár más, az nyelvészetileg nem tartható. Hát nincsenek olyan sajátosságai. Vannak mindenféle különlegességei, de olyan tulajdonsága nincs, ami más nyelvekben sehol nem található meg. Hát nagyon szép a magyar, mert van magánhangzó illeszkedés, de hát föl tudok sorolni a világ legkülönbözőbb helyeiről, még talán fejből is föl tudnék 5-6 olyan nyelvet, ahol szintén van magánhangzó illeszkedés. Tehát olyan tulajdonsága nincs, ami ennyire összehasonlíthatatlanná tenné más nyelvekkel. Van erről egy szép anekdota egyébként, hogy az egyik könyvásáron egy magyar író megkockáztatta ezt az valami hasonló állítást, mint amit most mondtál, hogy a magyar nyelv az milyen gazdag az árnyalatokban, mert például a járást azt mennyiféleképpen tudjuk mondani, és sorolt föl ilyen járást, menést jelentő igéket. De mivel ez külföldön volt egy könyvásáron, ott ült egy szinkrontolmács, aki lefordította, és szépen mondta minden igéhez az angol megfelelőjét. Tehát pont arról volt szó, hogy ennyi különböző ége más nyelvekben nincs, közben pedig a szinkrontolmács minden nehézség nélkül szépen mondott egy-egy angol igét a magyar igékhez. Tehát ilyen nem létezik, hogy akár gazdagabb, akár szebb lenne az egyik nyelv a másiknál. Az emberi természet úgy van megalkotva, hogy a nyelveknek van egy bizonyos bonyolultságuk, nagyon nagy egyébként, nagyon bonyolult rendszerek, de ez egyforma a világ minden pontján.
Kedves Kálmán László, köszönöm, hogy eljöttél a Civil Rádióba, és megosztottad velünk a gondolataidat.
Én köszönöm a vendéglátást.
Köszönöm a hallgatóknak, hogy ezen a héten is minket választottak. Hallgassanak minket a jövő héten is. Viszontlátásra! Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Thank you.